Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Győzelmi jelentés következik. Magyarország vagy a kormánya, vagy leginkább a miniszterelnök személyesen legyőzte a szegénységet. Nyilván azt, amelyet Soros, Gyurcsány meg az egyre tágabban értelmezett baloldal hagyott ránk. Utóbbi alatt azt a több millió embert kell érteni, aki nem Orbán pártjára vagy pártjaira szavaz, ezért értelemszerűen ki van felejtve a nemzetfogalomból. Állampolgárként is másodrangú persze, legalábbis ami az ellátásokat illeti. Mert ugye akinek jól fizető állása van, következésképpen jó adózó az, élhet a családi adókedvezménnyel. Jó állása pedig annak van, aki legalábbis nem szól be. Csinálja, amit mondanak neki, nem tüntikézik, nem kockáztatja az egzisztenciáját. Ha pedig saját lábon álló vállalkozó volna, akkor jó esélye van arra, hogy nem kap állami megrendelést, nem nyerhet közbeszerzés és így tovább, mármint akkor, hogyha tüntikézget meg felszólal. Továbbá tudjuk, hogy az adóhivatal is ilyen esetekben kitüntetett szeretettel fordul ahhoz, aki azt tenni képzelni magáról, hogy független a NER-től. A jövőben a kormányfői prognózis szerint azoknak a száma is jelentősen csökken majd, akik megpróbálják kikerülni azt az életpálya modellt, amelyet kívánatosnak tartanak számukra. Reszkessenek az irodisták, a jogászok, a fogalmazók és a programozók amiatt, hogy nem tanultak tisztességes szakmát. Az irodista és a fogalmazó nem tudom mit akar pontosan, biztos nem a vízfejűre duzzasztott és párhuzamos funkcióktól hemzsegő államaparátus szürke eminenciáséről van szó. A jogászokat értem, semmi probléma, csak a jogállamot kell felszámolni, és mehetnek is az akkumulátorgyárba dolgozni könnyített körülmények közé. Mármint úgy könnyített, hogy a munkavédelmi előírások a sorozatos balesetekről szóló hírek ismeretében alig, hanem jóval lazábbak. Mint mondjuk egy nyugati tulajdonú termelőegységben, de valamit valamiért. A programozókat és egyáltalán a billentyűzetet a digitális forradalom megannyi lehetőségét kihasználók kielbrudalása esetén az még csak oké lenne, hogy innen is számos szorkos kéz szerelni össze a nem tudom mit, de akkor kimaradna vajon arra, hogy telekukorékolja az összes létező kommunikációs csatornát a propagandával. Szóval ezen még a meghirdetett munkaalapú társadalomban is el kellene elmélkedni. Gondolom éppen ezen elmélkednek mindazok, akik, ezt már ki is lehet jelenteni, nem kapnak családi pótlékot. Tudjuk, hogy az ezen a néven futó összeg nagyjából és naponta gyerekenként egy-egy liter tejre futja, esetleg minden másnap egy kiflire. Most divat a bezzegromániázás, azért szólok, hogy ott a magyarországi összeg 2,5-szerese jár gyerekenként, és azért ott sem rózsás a szociális helyzet. Visszatérve a Soros, Gyurcsány és a szegénység Orbáni felszámolására, a szakértők azt mondják, hogy valóban van egy réteg, akik az átlagosnál valamennyivel rosszabbul éltek 2010 előtt, és az új kurzusban ért, a válság után továbbá az uniós pénzek betalicskázásának korában picit fennebb kapaszkodtak. De ennek megvolt az ára. A legsérülékenyebb társadalmi csoportokat hagyták az út szélén. Nem keveseket, 1,5 millióra tehető azoknak a száma, akik az átlag jövedelem alig felét, esetleg 60%-át osztják be napról napra. És ugyanúgy 27%-os adót fizetnek a boltban, mint az a néhány, aki már bekerült a világ dollármilliárdosai közé. Öten vannak ők egyébként gázszerelőstől. Gondolom, ők nem reszketnek, meg sem fagynak a hidegben, különben is jön a nyár. Jön június, reszkessen, aki akar, különös tekintettel az irodistákra, a programozókra és a fogalmazókra. Eszébe ne jusson senkinek, hogy például az államaparátust, azt, amely a bölcsvezető elképzeléseit valóra váltja, szóval azt is éppen ők működtetik. És végképp nyugodtan dőljön hanyatt egy neki tetsző foci meccsen a VIP páholyban az a jogász, aki amúgy a szakdolgozatában a lengyel szolidaritás mozgalommal és a társadalmi önszerveződéssel foglalkozott annó. Mert lehet, hogy nem ártana neki, ha szétnézne, és leporolná, beleolvasna. Na, vajon mi lehet benne?
Útszélen.
Kifizethetetlen albérlet árak, hajléktalanok, fűtetlen és egyben pazarló otthonok, méltatlanul drága rezsiszámlák és sorolhatnánk. Milliók élnek lakhatási szegénységben Magyarországon. A Habitat for Humanity Magyarország minden évben összeállítja az erről szóló éves jelentését. Azért, hogy lehetőleg minél többen legyünk tisztában azzal, hol és hogyan élünk.
Szekvalvi Zsolttal beszélgetek a Habitat for Humanity, azaz a lakhatást az emberiségnek körülbelül így lehet fordítani, ügyvezető igazgatójával, és abból az alkalomból, hogy most már 11 éve, ha jól számolom, akkor készítenek éves lakhatási jelentést, és ezt kéne szétszáraznunk. Ugye jól van ez így? Jól mondtam.
Igen, abszolút. Tehát 2012-ben adta ki a Habitat for Humanity Magyarország az első lakhatási jelentését, amiben a lakhatási szegénységről és ennek különböző aspektusairól írunk, számolunk be, egyrészt kutatási oldalról, másrészt pedig a társadalom számára is fontos információkkal. És így ez most így a 12. lakhatási jelentésünk, amit kiadtunk így minden évben.
A 2023-as.
Ez a 2023-as annyi a specialitása ennek az idei jelentésünknek, hogy novemberben volt az első két fejezetnek a bemutatója, és tegnap történt meg a harmadik fejezetünk bemutatója, de ez hivatalosan mindegyik a 2023-as jelentéshez kapcsolódik.
Egyébként mekkora tém, és hogy mondjam, milyen képesítésű szakemberek dolgoznak, egy kicsit azért ezt mesélj el, hogy miket kutatnak így az év során.
Lehet, hogy talán egy nagyon picit messzebbről kezdeném, és nem is csak az éves jelentéshez kapcsolódva, mert ugye, ahogy ön is nagyon kedvesen fölvezette, mi egy lakhatással foglalkozó szervezet vagyunk, és szeretnénk a lakhatási szegénységet, egyáltalán a lakhatás helyzetét megváltoztatni, javítani, és ebben nagyjából azt mondom, hogy három dimenzióban próbáljuk ezt a hatást elérni. Egyrészt van ez a háztartási közösségi szint, amikor közvetlenül családokkal, egyénekkel, kis közösségekkel dolgozunk együtt, és az ő helyzetüket közvetlenül felújítással, képzésekkel, szociális munkával szeretnénk segíteni. A másik szint, ahol a hatást kifejtjük, ez a szakpolitikai, egyébként az éves jelentés is ide tartozik. Ez azt jelenti, hogy a lakhatásnak tulajdonképpen ezt a szövetét vagy a struktúráját próbáljuk megváltoztatni, önkormányzati szinten, önkormányzatokkal együtt dolgozva, ideális esetben kormányzati szinten, és egyébként a gyakorlatban is az EU-s döntéshozási folyamatokat is igyekezzük befolyásolni, mindezt azért, hogy a Magyarországon élők lakhatási helyzete megfelelő legyen, vagy jobb legyen, és akkor a harmadik szint az pedig a társadalmi szint, amikor az össztársadalom számára fogalmazunk meg üzeneteket, és teremtünk lehetőséget arra, hogy ha valaki ehhez kedvet érez, akkor aktívan vegyen részt abban a munkában, amit mi is végzünk. Abban tisztában vagyunk, hogy egyedül a Habitat nem fogja megoldani ezt a problémát, ehhez egy elég komoly társadalmi összefogásra, politikai szándékra és nagyon sok, nagyon jó szakmai munkára van szükség. Úgyhogy együtt dolgozunk egyébként más szervezetekkel is, nagyon kiváló szervezetekkel, és így próbáljuk magát ezt a lakhatást javítani, fejleszteni.
Ami egy sok évtizedes probléma, tulajdonképpen a rendszerváltás előttre is bőségesen visszanyúlik, de hogy azok a tapasztalatok, mondjuk az a 12 év, amióta a jelentéseket készítik, hogy látja mondjuk egy ilyen görbén ábrázolva, nyilván ezt nem tudjuk megmutatni, de a saját fejében milyen görbe van, hogy egyrészt hogyan jutott el az emberek tudatáig az, hogy a lakhatás az egy nagyon komoly probléma, ami mindent érint, a gazdaságtól elkezdve, nem tudom én, szociálpolitikákon át az oktatásig, és bármi, amit ide be tudunk hozni, majd az energiáról aztán majd mindjárt beszélünk. Tehát, hogy hogyan alakult, hogy látja, hogy a saját szempontjukból ennek a munkának az eredményességét, vagy inkább a tapasztalatait?
Igen, én azt gondolom, hogy maga a lakhatás, tehát hogyha a fogalmat nézem, akkor nem egy egyszerű fogalom, ráadásul nagyon erősen be van ágyazva a társadalom, a szociális területbe, ugyanúgy vannak gazdasági, ugyanúgy vannak pénzügyi aspektusai, tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy valaki számára, vagy mondjuk ha 10 embert összehívunk, és megkérdezzük, hogy nekik a lakhatás mit jelent, akkor valószínűleg ez a 10 ember 10 teljesen eltérő dolgot fog mondani, ami az ő szempontjából fontos. És hogy ez mindenképp egy kihívást jelent nekünk, egyrészt abban, hogy szakmailag hogyan fogjuk meg a kérdéseket, hogyan fogalmazzuk meg a problémákat, és hogyan próbálunk ezekre a problémákra megoldást tenni, mert hogy annyira komplex ez az ügy, és annyira sokféle összefüggései vannak, hogy nagyon nehéz aspektusokat elengedni, és mégiscsak valós megoldásokat adni. Tehát ebben ugye a szakpolitikai kollégáim azok, akik ebben kompetensek, hogy megpróbáljuk a problémát valamennyire leegyszerűsíteni, és ebből egy ilyen végrehajtható megoldási javaslatot letenni. Másrészt pedig az emberek számára is azt gondolom, hogyha ma Magyarországon megkérdezzük a lakosságot, hogy mi az ő életükben, mi az a 10 legfőbb probléma, akkor így specifikusan nem biztos, hogy a lakhatás megjelenik, de azok közül a problémák közül a nehéz egy hónapban kijönni a fizetésünkből, emelkedtek az energiaárak, tehát biztos, hogy elhangzanak olyan nagyon fontos tényezők, amik a lakhatással vannak összefüggésben. Tehát mind szakmailag kihívást jelent ennek a témának a kezelése, mind pedig amikor az emberek felé kommunikálunk erről, hogyan tudjuk úgy megfogalmazni, ahogy így a kollégáimnak szoktam mondani, hogy a 16 éves unokahúgom és a 96 éves nagymamám is megértse, de mégis szakmailag hitelesek legyünk. Ez a kihívás, ennek próbálunk megfelelni. És még visszatérve a kérdésére, most jelen pillanatban 23-an vagyunk az irodában, és minden területen, mind a terepi programok területén, ahol családokkal dolgozunk, olyan szakembereink vannak, akik egy felújítást például jól végre tudnak hajtani, vagy hogyha szociális munkáról van szó, akkor szociális munkásokkal dolgozunk, és a szakmai területeken pedig olyan kollégáink vannak, akik akár az energiás területen, akár az általános lakhatási területen végzettséggel, meg múlttal, gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, de a szakmai területeken is nagyon sokszor együtt dolgozunk, akár más kivitelezőkkel, vagy pedig a szakpolitikai területen, vagy partnerekkel, vagy akár egyénekkel, akik segítik a munkánkat még teljesebbé és még átfogóvá tenni.
És hogy néz ki ez az ív? Tehát hogy látja az elmúlt 12 évet?
Jaj, bocsánat, igen, visszatérve az eredeti kérdésre. Hát azt gondolom, hogy strukturálisan nem sok minden történt. A lakhatási szegénység, vagy a lakhatási válság megváltoztatásában találunk nagyon jó kezdeményezéseket közösségi szinten, vannak nagyon jó együttműködéseink önkormányzatokkal, de igazából ebben a 12 évben, de hogyha megnézzük, ugye 2 évvel ezelőtt jelent meg az a jubileumi 10 éves lakhatási jelentésünk, ahol az elmúlt 30 évet, tehát a rendszerváltástól elemeztük végig a lakhatás helyzetét, és igazából strukturálisan, stratégiailag egyetlen egy kormány sem közelítette meg a lakhatás kérdését, vagy nem foglalkozott vele. Mi azt gondoljuk, hogy ennek megfelelően, vagy ennek a fontosságának megfelelően. Nincs dedikált lakhatással foglalkozó kormányzati szerv, még csak egy államtitkárság sem. Nagyon sok helyen, ahogy mondtam, hogy nagyon sokrétű a probléma, nagyon sok olyan minisztérium, vagy olyan hely van a kormányzatban, ahol a lakhatás valamelyik aspektusával foglalkoznak, de ez nem koordinált. Nincs egy átfogó lakhatási stratégia, ami mentén el lehetne kezdeni működni. Azt látjuk, hogy a jelenlegi kormány, ugye most már jó ideje hatalmon léve, de főleg a középosztály, felső középosztály felé próbál olyan támogatásokat, olyan programokat tenni, ami az ő helyzetüket relevánsan könnyíti. Egyébként ezeknek a gazdasági hatásai azok pont egyébként torzítják a lakhatás helyzetét. És ami nagyon szignifikáns, és ami nagyon fájó a mi számunkra, hogy pontosan azokkal a csoportokkal, ugye mi azt mondjuk, hogy 2-3 millió embert érint ma Magyarországon a lakhatási szegénység valamilyen formája, pont ebben a 2-3 millió emberrel nagyon-nagyon-nagyon keveset foglalkoznak, sőt, inkább azt mondom, hogy az ő helyzetük az mindenképpen romlott.
Azon gondolkoztam most éppen, hogy ahogy egyre inkább fölbukkannak a mostani népszámlálásnak az adatai, de valószínűleg megváltozott egy csomó szempontból a települések szerkezete, vagy azoknak a népesedése, vagy bármi egyéb. Arra gondolok, hogy vannak olyan helyszínek, ahol nagyon kiürülnek, és ahol egyébként nagyon olcsón lehet lakásokhoz is hozzájutni, csak utána a fenntarthatatlansággal kell megküzdeni. Másod pedig inkább az a probléma, hogy az agglomerációkba ugye beszüremkednek olyan emberek, vagy olyan mennyiségű ember, akiknek nem tud infrastruktúrát és egyebet okozni, vagy adni a helyi önkormányzat, vagy bármi egyéb. Úgyhogy tulajdonképpen olyan szempontból is kialakulhatnak, gondoljunk a nyárra, valamilyen szegénységformák, hogy nem jutnak vízhez egyébként középosztálybeli emberek. Szóval csak azt akarom kérdezni, hogy alakulnak át a lakhatási szegénységgel, vagy a lakhatási általános problémákkal való megítélésben ezek a dolgok.
Igen, igen, azt gondolom, ugye beszélünk, és én is említettem ezt, hogy a lakhatási szegénységnek a különböző formái hogyan érintik az embereket, tehát itt azért ez így tudományosabban megfogva, ezt azért többféle aspektusból vizsgáljuk. Ennek az egyik kiemelt formája az a megfizethetőség, tehát hogy valaki a hó végén igen azt tudja mondani, hogy fönn tud tartani magának egy biztonságos lakhatást, olyan lakhatásban lakik, ami számára megfizethető-e, vagy például ugye ki tudja fűteni télen a lakását, vagy megfelelő hőmérséklet van-e nála nyáron. Tehát ezek is fontos aspektusok, de amiről ön beszélt, ez ugye ez a területi megközelítés, hogy valóban valaki, ahol lakik, ott hozzájut-e a szükséges szolgáltatásokhoz, lehet ez ugye a közmű szolgáltatás, lehet ez az oktatás, egészségügy, lehetősége munkát vállalni, vagy a munkához való eljutása biztosította. És ugye ennek talán a negyedik aspektusa, az pedig a jogi rész, hogy mennyire biztos az a lakhatás. Beszélünk itt ugye piaci albérletekről, beszélünk megfizethető lakhatásról. Nagyon sok ember olyan helyen lakik, ami szívességi lakhatásban van, nagyon bizonytalan helyzete, vagy mondjuk van egy olyan tulajdona, aminek a tulajdoni viszonyai nem rendezettek. Ezek mind olyan problémák, amik fölmerülnek. És igen, területileg is nagyon különbözőek a problémák megjelenései, és nagyon különböző módon lehet kezelni. Ugye beszélhetünk Budapest egészéről, mondjuk Magyarország kapcsán, de akár a kerületekről. Itt is akár egy területen belül másképp érdemes nézni ezeket a problémákat. De beszélhetünk vidéki nagyvárosokról, nagyvárosok agglomerációjáról, vagy akár kis leszakadó vidéki településekről. Mindenhol meg kell nézni mindig a helyi viszonyokat, és mindig a helyi viszonyokra megfelelő válaszokat kell adnunk. És egyébként ez a téma, az önkormányzatiság, ugye ez most eléggé reflektorfénybe fog idén kerülni, mert hogy önkormányzati választások lesznek június 9-én, és egyébként pont erre egyrészt a jelöltek dolgát, és az emberek választási lehetőségei megkönnyítésére más lakhatási szervezetekkel együtt létrehoztunk egy lakhatási minimumnak nevezett anyagot, amiben kifejezetten az önkormányzati választásokra reflektálva beszélünk problémákról, és ezeknek a problémáknak az önkormányzati szinten való megoldásáról, és egyébként ennek az anyagnak a bemutatója ez jövő kedden délután lesz.
Igen, és a jövő heti műsorban fognak majd erről bővebben hallani és hallgatók, úgyhogy azt azért leszpoilerezzük, hogy ebben mi lesz.
Jó.
De egyébként csak annyit, ha már szóba keverte, hogy meg szokták fogadni a nem tudom én önkormányzati politikusok, vagy bármifajta szakértők azokat a dolgokat, amelyeket önök eléjük tárnak tulajdonképpen ingyen.
Igen, tehát hogy biztos, hogy kell egy szándék, önkormányzati vagy ilyen helyi döntéshozói szinten is, hogy ebben foglalkozzanak. Minél kisebb a település, ugye annál kisebb maga az önkormányzati struktúra, amely változásokat tud elérni, illetve annál kisebb pénzügyi erőforrásokkal dolgoznak, de azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak sokkal jobban megvan ez a fajta egymásra utaltság velünk, tehát hogyha nekünk van egy javaslatunk, amit ők végre tudnak hajtani, akkor sokkal nyitottabbak arra, mint mondjuk egy kormányzat a változásokra, és azért mondom, hogy önkormányzati szinten nagyon, nagyon jó együttműködéseink vannak. anyagokat is csinálunk nekik, illetve konkrét gyakorlati terepi programjaink is vannak, akár vidéki kis településeken, akár budapesti kerületi szinten is.
Változott egyébként valami azóta az előző önkormányzati választások óta, amikor tulajdonképpen nagyon sokan indultak neki azzal a felkiáltással, és néhányan győztek is ezek közül, hogy hát igen, a lakhatási szegénység enyhítő kell, vagy bérlakás program, hogy a lepusztult épületeket valamilyen úton módon megpróbáljuk újra rehabilitálni, és a lakosság fele tárni, és így tovább.
Én azt gondolom, igen, de hogyha most egy picit Budapestnél maradunk, akkor azt gondolom, hogy kerületi önkormányzati szinten, és ugye fővárosi önkormányzati szinten is elindult ez a folyamat, ahol a lakhatás értelmezése és a megoldások azok be tudtak menni valóban a struktúrába, és ebből programok születhettek, és azt gondolom, hogy maga az a szakpolitikai párbeszéd, amit mi folytatunk néhány önkormányzattal azóta is, az nagyon pozitív a mi számunkra, tehát hogy a szakértőink, ha valamit mondanak, akkor arra a döntéshozó odafigyel, és ezáltal megpróbál valami hasznos változást elérni. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember dolgozik ezeknél az önkormányzatoknál, akik a civil szektorból jöttek, és éveken át nagyon hasznos és nagyon komoly munkákat tettek le az asztalra, illetve javaslatokat, amiket az akkori politikai vagy szakpolitikai vonal nem fogadott meg, és hogy azt gondolom, hogy ez is mindenképpen nagyon előre mutató, hogy ezek az emberek már akár önkormányzati szinten, akár tanácsadással, akár gyakorlati munkával ki tudják fejteni azt a hatást, amit eddig a civil oldalról képviseltek, és ezt a gyakorlatba ültethetik. Tehát egy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy történtek pozitív változások, viszont hogyha az egészet nézzük, tehát az országos szintet, akkor nagyon-nagyon erősen szükséges lenne egy kormányzati szándék. A források azt gondolom rendelkezésre állnak, csak nem biztos, hogy azokkal a programokkal kellene menni, amik most vannak, vagy inkább azt mondom, azokat a programokat mindenképp ki kellene egészíteni, ahhoz, hogy ez tényleg valóban országos és rendszer szintű változásokat tudjon generálni.
Hát igen, meg az önkormányzatok így sporadikusan nem nagyon tudnak megoldani egy országos problémát, tehát nyilván egy akár a bérlakásépítési program, akár egyebek, és most akkor akár át is térhetnénk arra, amit tegnap bemutattak, hogy valami fajta energia és klímapolitikát is kellene a lakhatáshoz társítani, hiszen ugye az igaz, hogy 10 éve a jelszava a mostani kormányzatnak a rezsicsökkentés és egyebek, de nagyjából azt lehet látni ezekből, és ez a tanulmány, amit tegnap magam is a bemutatóját volt módon meghallgatni Korítás Zsuzsannának és Feldmár Nórának a tanulmánya. Ez körülbelül arra megy ki, hogy igen, de anélkül, hogy ne foglalkoznánk komolyabban, ne vennénk akár külső uniós forrásokat is igénybe ahhoz, hogy az energiát ne pazaroljuk, és a főként a szegény emberek pénztárcájának a jó része ne a rezsiszemre menjen el, ahogy másféleképpen kellene gondolkozni.
Igen, itt is sokkal komplexebben szeretnénk gondolkozni, és ugye a kollégáim ott tegnap ezt így meg is mutatták, bár a rezsicsökkentésnek voltak pozitív hatásai, ezek a pozitív hatások inkább rövidtávúak voltak, és inkább közvetlenül rövid távon az emberek pénztárcáját érintették, viszont rendszer szinten azért voltak negatív hatásai, ugye ahogy ott meg is jelent az ábrán, nem volt ösztönző arra, hogy az emberek kevesebbet fogyasszanak, nem történtek meg azok a beruházások, amik a hatékonyságot növelték, és ugye itt vannak akár az EU-ban is olyan rendszerek, amik pontosan arról szólnak a klímacélok teljesítéséről, a kibocsátás csökkentés elérésének támogatásáról, ami szintén forrásokat ad arra, hogy ebben élhessen a kormányzat is erre programokat készítsen. Azt gondolom, hogy itt nagyon ezen a téren be kellene erősíteni, és azok az intézkedések azok, hát amit én látok, azok egyrészt rövidtávú politikai célokat fogalmaznak meg, vagy ezeket szeretnék velük elérni, és nem rendszer szinten nyúl hozzá például mondjuk az energia felhasználás és a háztartások hatékonysága irányába.
Hát igen, mert hogy mondhatjuk azt, hogy a rezsicsökkentés, mondjuk azt magát is szokták vitatni, hogy ez valóban csökkentette a kiadásokat, de még hogyha rezsicsökkentett valamivel és fűtjük az utcát, akkor az semmiképpen nem nevezhető hatékonynak, ezenben pazarlónak, igen. Plusz azon kívül még itt vannak ugye a tűzifa és egyéb történetek, amelyek igazából ők jutottak a legkevesebb támogatáshoz, viszont azok a leginkább szennyezőek és pazarlóak.
Igen, illetve az, hogy hogyan közelítjük meg a problémát, tehát valahol mindenképpen meg kell fizetnünk a felhasznált energia árát, és ez mind társadalmi szinten, mind akár a klíma viszonylatában, és hogyha megnézzük például ugye nagyon rossz és a nehéz helyzetben lévő háztartások számára sokszor nagyon végzetes volt ez az energiaár emelkedés. De amint beütött ez, hogy közelítettünk a valós, vagy lehet, hogy nem is valós, hanem egy túlárazott energia árhoz, például a januári összevetéseket, hogyha megnézzük 2022-23-as viszonylatban, akkor például januárban 33%-kal volt kevesebb az energiafogyasztás, talán ez éppen a gázfogyasztás, most ebben nem vagyok biztos, mint a 22 januári. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon árérzékenyek, és egyébként képesek takarékoskodni, viszont azt gondolom, hogy pont ez lenne az állam és a kormányzat feladata, hogy segítse őket abban, hogy hatékonyan tudjanak takarékoskodni, és ne az legyen, hogy nem tudják kifizetni az energiaárakat, és ezért például nem fűtenek.
Igen, de közben meg borzalmas adatokat közölnek arról, hogy mennyire elavult az épületállomány. Tehát olyan lakásokban, amikor azt hagyják, hogy nincs fürdőszoba, vagy ehhez hasonló, de hát szigeteletlenek, nagyon régen épültek, nagyon korszerűtlenek, és rendkívül elegi hatékonytalanok. Ezt viszont szintén nem lehet itt család erőből, vagy civil erőből megcsinálni.
Igen, és ehhez még valóban az önkormányzati szint is kevés, és akkor beszélhetünk azért arról, hogy ennek milyen egyébként az egyének életére ható egészségügyi hatásai vannak. Ugye nagyon sokat beszéltünk arról, hogy kis településeken a fatüzelés az a faluban mondjuk milyen levegőminőség problémákat okoz, de ugyanez megjelenik egy nem korszerű berendezésből a lakásba is olyan mikropor és egyéb más gáz szennyezések szív be tulajdonképpen a család folyamatosan, ami hosszú távon nagyon károsítja az egészségüket.
Igen, meg ha nem fűt, akkor mondjuk penészes lesz a lakás, és az szintén nem.
Hát, hogyha nincs leszigetelve, akkor a penész az megjelenik még akár egy modern házban is, ahol ugye maga a szigetelés az jó, a nyílászárók azok nagyon jól elzárják vagy nagyon jól szigetelnek, de hogyha kialakul egy hőhíd, akkor egy nem jó technológiával megépített modern házban is a penész az megjelenik. Ez viszonylag egyszerű fizika, hogy ennek ott meg kell jelennie.
Egyébként mik az ajánlások? Tehát ugye tudjuk, hogy semmiképpen nem a tűzifa, de ugye a gázzal is problémák vannak, aztán egy külön fejezet a palackos gáz, tehát hogy merre kéne és hogyan lehetne tovább menni?
Én azt gondolom, hogy nem azt állítjuk, hogy a tűzifa az semmiképpen nem megoldás. Azért, hogyha megnézzük, akkor a fa vagy ezek a növényi fűtőanyagok, ezek azért megújuló energiaforrásnak számítanak, és azt gondolom, hogy van például skandináv országokban is ugye példa arra, hogy intenzíven használják a fát tüzelésre. Amit talán egységesen állítunk, az, hogy a szén, kőszén, akár barna kőszénnel való lakossági fűtésmódot, azt mindenképpen le kéne váltani, mert az mind kifelé, a környezet felé, mind befelé nagyon szennyező. Hogyha valahol nincs kiépítve a gáz, már pedig van nagyon sok ilyen település Magyarországon, ott érdemes megnézni, hogy egy hatékony, akár hőszivattyús fűtés, vagy pedig egy hatékony fafűtés, szilárdtüzelés, az szerintem teljesen működőképes. És hát igen, hogyha pedig a klímacélokat nézzük, akkor mindenképpen ugye a fosszilisről át kellene állni, de hát ugye, ha energiát használunk már, hogy áramot, villamos áramot a fűtésre, még akár a leghatékonyabb módon, ezt is ugye erőművek állítják elő, tehát ennek a járulékos hatása azért megjelenik. Egyszerűen nem tudjuk izolálni a fogyasztást a hatástól, tehát ez mindig jelentkezik. Az egy kérdés, hogy ez a társadalom vagy a gazdaság melyik szintjén és hol jelentkezik, de ezt meg kell, hogy fizesse a társadalom valamilyen módon mindenképpen.
Annak, hogy az elmúlt években, főleg tavaly és tavaly előtt nagyon magas volt az infláció, ennek a begyűrűzését a lakhatási ügyekben hogyan látják? Tehát, hogy jobban eladósodtak-e a háztartások, nagyobbak lettek-e a rezsi tartozások, és így tovább?
Nagyon nehéz most még erre konkrét számokat mondani, de ugye ez, hogy kétszámjegyű volt az infláció, ez mindenképpen csökkentette a háztartásoknak, még akár a középosztály, felső középosztály számára is a szabad felhasználású pénzeket, és mivel az energiárak is nőttek, ez mindenképpen megjelenik mindenkinek a otthoni büdzséjében. Nagyon sok olyan esetről tudunk, ahol most januárban érkeztek nagyon magas számlák, akár gázszámlák, ugye az éves összesítés után. Sokan vannak úgy, akinek a számítógép adta ki, vagy a szolgáltató adta ki azokat a havi számlákat, ami az eddigi fogyasztása alapján kalkulált, és utána ennek az éves leolvasásból, meg az összesítésből hirtelen nagyon magas számlákat kaptak, ami egyébként nem is feltétlenül rendszerhiba, mert hogy ezt elfogyasztották, csak mindezt egyszerre beterhelve nagyon megterheli a háztartásokat, és hogy hát ennek így a hatását ugye azért nehezen tudjuk vizsgálni most, mert a jelentésünk az 2023-ban, nagyjából a 23 második fél évében készült, amikor még bőven benne voltunk, tehát ennek az elemzése azt gondolom, hogy
a következőben lesz.
Jelentésünkben, igen, vagy pedig egy külön tanulmányban lehetséges, de ez így az elkövetkező hónapok során talán erről már többet látunk.
Van-e valamilyen támogatási rendszer azoknak, akiknek gyakorlatilag képtelenség kifizetni a rezsijüket?
Ugye az a helyzet, hogy minden szociális támogatást, vagy az emberek segítésének a helye az önkormányzati szinten van. Ehhez nem mindig kapnak megfelelő forrásokat az önkormányzatok, de helyi szinten vannak olyan önkormányzatok, ahol tudnak rezsitámogatást igényelni. Azért ez a szociális tűzifa, bár a rendszerét szerintünk meg kellene reformálni, ez ad lehetőséget az embereknek arra, hogy hozzájussanak a megfelelő tüzelőhöz. Tehát ahogy beszéltünk így az elején, hogy nagyon az önkormányzati egyes helyi rendeletek nagyon el tudnak térni egymástól, tehát nagyon nehéz az összes településre, az összes önkormányzatra valami megállapítást tenni, de vannak ilyen rendszerek. Nem vagyok benne biztos, hogy hatékonyak, de valami támogatást tudnak adni az embereknek.
Ezek általában azok az emberek, ugye, akiknek van vagy saját ingatlanjuk, vagy valamiféle bérlakásuk. Nem mi történik azzal, akik albéletben laknak? Ez gondolom egy külön nagy fejezet.
Igen, ezzel is foglalkozom. Most itt akkor talán a magánalbérletekről beszélünk.
Így van.
Hogy mi történik velük? Hát,
egyrészt ők kaphatnak a támogatást, és aztán utána vázolja nekem, hogy körülbelül az albérleti piacon hogyan változtattak a helyzetek.
Én azt gondolom, hogyha valaki be van jelentve valahova, tehát abba az albérletbe, ahol lakik, akkor jogosult arra, tehát abba a kerületbe, vagy oda a településre van a lakcímkártyája, akkor jogosult arra, hogy a önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vegye, legyen ez mondjuk a családsegítés, vagy pedig legyen ez, hogy a különböző önkormányzati támogatásokból részesüljön. Itt azért ugye nagyon sokszor az van, hogyha valaki albérletben lakik, akkor nem oda van bejelentve.
Na ez az.
Így a helyszínről. Mind akár az egészségügyi ellátást, akár az oktatást, akár a helyi támogatásokat nem fogja tudni ebben az esetben igénybe venni. Egyébként a tulajdonos, ha oda van bejelentve, akkor ő ezt igénybe veheti, csak hát egy kérdés, hogy mennyire működik a párbeszéd a kettő között. Szóval ez nagyon fontos lenne, hogy a magánalbérleti piacon is elinduljon egy valami fajta szabályozás, ami azt a célt szolgálná, hogy átlátható legyen ez a piac. Itt nagyon sokszor nekünk is, amikor kutatunk, vagy azok a kutatók, akikkel dolgozunk, ők is nagyon sokszor inkább történeteket dolgoznak föl, mert nagyon nehéz megbízható adatokat szerezni, hogy hány magánalbérlet működik, itt hol vannak a nehézségek, ki a, hány százalékban vannak valós szerződések, ki az, aki bejelenti azt, hogy ezt a tevékenységet végzi főbérlőként. Tehát nagyon jó lenne, hogyha erre is lenne valamilyen szabályozás, valami elképzelés, hogy hogyan lehet ezt a piacot is átláthatóvá tenni, és ez nagyon segítene abban minket is, meg más szervezeteket is, hogy, hogy a megfizethető bérlakásokról még, még jobban tudjunk javaslatokat tenni.
Hát igen, meg azért nagyon megdágultak az albérletek, az abszolút kimutatható, elértük a nyugat-európai árakat, gondolom szerintem. Mit lát ennek az okaként? Az infláció, vagy mondjuk az Airbnb, vagy bármi egyéb, ezeket lehet-e látni?
Én azt gondolom, hogy az Airbnb-ről nagyon sokat beszélünk a magánpiaci szegmens szempontjából. Én úgy érzem meg, amilyen anyagokat láttam, az azt mutatja, hogy a Covid óta az Airbnb-nek nagyon-nagyon kicsi árfelhajtó szerepe van. A Covid alatt nagyon sok Airbnb-s lakás átment a hosszabb távú magánbérlakás piacra, vagy akár ezek az albérletek meg is tűntek albérletként funkcionálni. Tehát ezt talán kevésbé látom problémának, illetve elindult az Airbnb szabályozással kapcsolatban is, elindultak bizonyos kezdeményezések. Igen, ez viszonylag egyszerű, ez egy keresleti piac, mind az albérletpiac, és talán a lakáspiac is, tehát többen keresnek bérletet, többen keresnek lakást, mint amekkora a kínálat. Ez azt jelenti, hogy ez önmagában egy árfelhajtó hatással bír. Éppen ezért beszélünk arról, hogy ezt azért központi szinten valami fajta beavatkozás, valami fajta szabályozás jó lenne, hogy ez ne egy ilyen szabad piaci történetként funkcionáljon, és azt gondoljuk, hogy a lakhatás, az otthon, az semmiképpen nem lenne szabad áruként tekinteni, vagy valakinek a, nem tudom, ha van lehetősége, akkor a meggazdagodás, vagy a megélhetés.
Vagy mondjuk befektetés. A múltkor olvastam egy olyat, hogy rengeteg olyan lakás áll üresen, amelyet valahol valaki megvásárolt befektetés szintén, aztán nem megvárja, hogy lesz vele valami.
Igen, természetes gazdasági folyamat, hogyha valakinek van egy lakása, akkor az utóbbi évtizedek során, hogyha ezt megnézzük, ennek a lakásnak az értéke folyamatosan nő. Tehát ez egy jó befektetés, csak azt gondoljuk, hogy a lakhatás az egy társadalmi kérdés elsősorban, és természetesen ennek vannak gazdasági összefüggései, és hogyha ezt nem kezeljük ennek a társadalmi részét hangsúlyosan, akkor a gazdasági rész, ha dominál, ez mindenképpen a társadalom számára káros folyamatokat generál, mint ahogy ezt látjuk is.
Aztán bezavart még itt egy-két dolog, ami szerintem valószínűleg komolyabb, mint az Airbnb-zés, a például az Ukrajnából érkező menekült hullámok. Ez kimutatható-e, hogy milyen hatása volt a lakhatása? Nyilván az ő részük is rendezetlen, meg azoké is, akik megfizethető albérletet keresnek.
Igen, ugye mi már nagyjából február-márciusban 2022-ben már elkezdtünk segíteni az ukrán menekülőknek, és kifejezetten partnerségben más szervezetekkel, kifejezetten a lakhatási részét, nem az ő gyors, rövid ellátásukat, erre ugye megvoltak más szervezetek, hanem a középtávú, hosszú távú lakhatásukat próbáltuk segíteni a menekülteknek. Én szintén azt látom a hozzám eljutott anyagokból, hogy Magyarország azért tranzitország, tehát a menekülők nagy része nem állt itt meg Magyarországon, hanem ment tovább más olyan országokba, ahol vagy éltek rokonai, vagy azt gondolta, hogy jobb lehetőségei vannak. És ugye talán a legutóbbi statisztikát nézve, ez most, ha minden igaz, novemberi adat, vagy lehet, hogy decemberi, körülbelül 40 ezer olyan ukrán menekült adott be ideiglenes tartózkodásra kérelmet, ami, hogyha megnézzük az országunkba belépők számát, az viszonylag elenyésző. Ezek az emberek is azért vidéken, akár a határ közelében, illetve egy másik részük Budapesten, én azt gondolom, hogy viszonylag eloszlik. Tehát, hogy én ezt nem érzem olyan szignifikáns hatásnak, ami nagyon károsan befolyásolhatta a lakhatás helyzetét itt nálunk. most már elindult egy ilyen oda-vissza utazás is. Én azt gondolom, hogy akik itt maradtak, azok ha nincsenek rokonaik, akkor Budapesten próbálnak valami lehetőséget keresni, de nagyon sokan a kárpátaljai régióból a határ közelében maradnak és próbálnak közel maradni az otthonukhoz. De én ezt, tehát hogy ez nem egy akkora dinamika, azt gondolom, természetesen érdemes lenne ezt megkutatni, ami nagyon károsan befolyásolná a magyar lakosság lakhatásának a helyzetét.
Igen, emlékszem, hogy amikor jött az első ukrán menekült hullám, meg a második, meg a többedik, akkor azért azt mindenki hangsúlyozta, hogy azok a programok, amelyeket az ő megsegítésükre használnak, vagy találtak ki, azok semmiképpen nem mehetnek a magyarországi lakhatási szegénységben élők megsegítésének a rovására is.
Így van, tehát nagyon sokan kerestek minket is, hogy azt gondolták, mivel ugye akkor az ukrán programról kommunikáltunk, hogy akkor a többi magyarországi eddigi lakhatási programunk az megállt. Nem, ez minden szervezet úgy végezte a munkáját, hogy az eredeti programjait is végezte, és ahhoz képest bevállaltunk plusz terheket. És egyébként itt kiemelném egyébként a magyar társadalom szolidaritását. Az elején nagyon sok olyan felajánlás érkezett hozzánk, vagy abban a programban, amit elkezdtünk, ahol pont ilyen üresen álló lakásokat ajánlottak fel teljesen ingyen arra, hogy családok beköltözzenek és menedéket találjanak. És ugye ez volt még egy kihívás, hogy ezek a lakások, mivel üresek voltak, nagyon sokszor nem is voltak bútorozva, tehát nekünk a felajánlás után meg kellett oldani azt, hogy ez ő utána valóban lakhatóvá váljon, de hogy azt gondolom, hogy az első hónapokban ez a szolidaritás, ez nagyon erős volt, akkor még nem is láttuk, hogy ez ugye meddig megy tovább, és volt mindenkiben egy lelkesedés. Aztán azért a hónapok során ez kopott, de azt gondolom, hogy minden ilyen válság azért nem csak a negatívumokat, hanem nagyon sok pozitívumot is ki tud hozni egy társadalomból.
Hogy látja, hogy ez fog-e válságot okozni, vagy kihozni pozitívat, vagy negatívat a társadalomból, hogy jönnek majd a vendégmunkások, illetve hát már most rengetegen itt vannak, ez egyszer mint egy olyasfajta lakhatási kérdést is okoz, amiből egy árva mukkot nem lehet a kormányzatból kipéselni, hogy gondolják azt mégis, hogy a Debrecenbe például telepítenek 50 000 munkást, akkor mi lesz velük?
Megint egy nagyon picit távolabbról kezdeném. Bennem nagyon nagy feszültséget okoz az, hogy a kormányzatban nagyon nehéz bármit kisajtolni, információt.
Ez egy közös nehéz problémánk.
Igen. Nagyon nehéz új szakpolitikát csinálni, vagy akár hosszú távú szakpolitikát tervezni, hogy napi szinten kormányozzák az országot napi szintű döntésekkel, amik utána nincsenek rendszerbe illesztve. Tehát ez mindenképpen kihívást jelent nekünk. Én erről ezt a témát nem kutattam, illetve a szervezetünk sem foglalkozott még most ebben. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma lesz az elkövetkező évek során. Ugye itt nagyon sokszor a munkáltatók egyrészt, akik biztosítják ezt a lakhatást, mindenképpen itt már sokkal nagyobb számról beszélünk, tehát hogyha mondjuk az ukrán menekültek hatását a magyarországi lakhatásra, vagy a vendégmunkások hatását a magyarországi lakhatásra vetjük össze, akkor azt gondolom, hogy ez a vendégmunkás kérdés, ezzel mindenképpen érdemes rendszert szinten is foglalkozni, illetve nekünk lakhatási szervezeteknek ebben mindenképpen érdemes foglalkozni, és erre ajánlásokat megfogalmazni.
Hát igen, mert ez két irányú probléma. Egyrészt az, hogy mennyire tűnik el lakhatási lehetőség mondjuk a magyar állampolgárok, vagy a magyar lakosság számára, de a másik az, hogy amikor arról olvas az ember, hogy 36 vietnámi van bezárva egy családi házba, az lakhatási szempontból, függetlenül attól, hogy ki milyen állampolgár és miért jött ide, azért az mégiscsak egy botrány. És nehéz számon kérni ezektől a kölcsönöztető cégektől, hogy mégis mit csinálnak ezekkel az emberekkel, akik egy mukkot sem mernek szólni.
Abszolút egyetértek, és nagyon köszönöm, hogy magát a témát felhozta, ez biztos, hogy jelentős téma ez.
Még egy utolsó dologgal szeretném feltartani, hogy az is nagyon kiszámíthatatlan és jó részt követhetetlen, hogy a kormányzat milyen szakpolitikákkal próbálja, vagy milyen támogatási politikákkal próbálja meg megoldani a fiatalok, vagy az otthonteremtők, vagy a családteremtőknek a lehetőségeit. Tehát, hogy látja, hogy ez egyáltalán átlátható-e, azok a csók és egyéb szisztémák, amikről állandóan beszélünk, azok jó vagy rossz irányba változtak-e, és ha igen, akkor azt milyen megoszlásban, tehát falu, város, tehát mit kell erről most itt pillanatnyilag tudni?
Igen, tehát azt gondolom, hogy a kormányzat fő iránya, vagy a célja az látható, tehát a családokat szeretné támogatni, méghozzá azokat, ahol a gyerekvállalás terve van véve, tehát hogy tulajdonképpen a népesség politikai vagy népesség szempontjából próbálja szabályozni a lakhatást, vagy nyúl bele a lakhatás területébe, ezt semmiképpen nem tartjuk a feltétlenül hasznosnak, illetve hogy nagyon hiányoljuk mind a társadalmi, mind a szakértői párbeszédet. Nagyon sok szervezettel vagyunk mi is kapcsolatban, nagyon kevés olyan van, aki érdemi párbeszédet tud folytatni a kormányzattal. Egyébként mi is jelen vagyunk különböző minisztériumi megbeszéléseken, viszont nagyjából azt látjuk, hogy azok a javaslatok, amiket teszünk, utána nem mennek tovább a valódi döntéshozási struktúrába, illetve onnan nagyon fölülről szabályozás történik, tehát hogy ezek az egyeztetések, ezeknek az ideje, ezeknek a minősége, ez abszolút arra nem megfelelő, hogy azt gondolhassuk, hogy hosszú távú pozitív hatást fog elérni. Nagyon sokszor a hatáselemzések is hiányoznak egy-egy intézkedés bevezetésénél, ráadásul nagyon sokszor az intézkedések bevezetése az olyan rövid idő alatt történik meg, hogy egyébként az intézmények sem tudnak erre feltétlenül felkészülni. Én azt gondolom, hogy az, hogy a falusi csok megmaradt, és nőtt az elérhető keretösszeg, ez jó. Természetesen magával a teljes rendszerrel, illetve ennek a részleteivel azért vannak problémáink. Egyébként pont a falusi csokkal kapcsolatban van nekünk is olyan programunk, amikor a falusi csok segítségével igazán rászoruló családoknak tudunk lakásminőségváltozást elérni, de ehhez az kell, hogy segítsük őket az adminisztratív folyamatba, találjunk egy olyan vállalkozót, aki jó minőségben dolgozik náluk, és előre megfinanszírozzuk számokra az előre finanszírozandó részt, mert hogy ezt nem képesek kitermelni saját maguk. Tehát, hogy ebben a rendszerben is van, azt gondolom, hogy még javítási lehetőség, illetve a normál csoknál azt mindenképpen problémásnak látjuk, hogy meglevő gyerekre már nem lehet fölvenni, és a régi rendszerben is nagyon problémásnak látjuk ezt, hogy a családok beígérnek születendő gyerekeket, hogyha nem születnek meg, akkor ez a családot hosszú távon anyagilag meg tudja rendíteni. Szóval igen, azt gondolom, hogy a csokkal egyébként is alapvetően strukturális problémánk van, és a hatásait tekintve is nem érezzük azt, hogy feltétlenül jó hatással volt a megfizethetőségre, a lakhatás helyzetére, de hogy igen, lenne nagyon sok javaslatunk arra, hogy hogyan lehetne a lakáshoz jutás támogatását az igazán rászoruló társadalmi rétegek felé irányítani, illetve azt gondoljuk, hogy el kellene kezdeni most már magas szinten beszélni arról, hogy a megfizethető albérletek számát hogyan tudjuk növelni. Azt gondolom, hogy városi környezetben az, hogy valakinek ne saját tulajdona legyen, viszont hosszú távú, megfizethető és biztonságos bérlete legyen, ez egy nagyon fontos kérdés, és erről nincs párbeszéd, ezt a magánalbérletek nem fogják tudni nyújtani soha a magyar társadalom számára.
Akkor innen folytatjuk majd a jövő héten, hiszen akkor majd ezt megtudjuk, hogy miket tudnak ajánlani az választásokra készülő pártoknak. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Viszontlátásra.
Útszélen.
Szekfalvi Zsolt, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatója volt a vendégem. A milliókat sújtó lakhatási szegénység volt a téma. Abból az apropóból, hogy megjelent a 2023-as lakhatási jelentésük energiaszegénységről szóló utolsó fejezete. Értékes gondolatait köszönöm. A műsor elkészítésében Horváth Ádám technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a honlapunkon, az archívumban és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.